Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 166. dicséretünk első versét. Gyülekezet foglalja el a helyét. A mindenható Isten dicsőítését folytassuk énekszóval. A 225. dicséretünk 4., 5., 7. és 8. versének éneklésével. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg János evangéliumából, a 18. fejezetből, a 33. verstől a 38. versig terjedő szakaszból.
Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te kijelentett igédért, a Szentírásért és az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük azt, hogy nem személyünkre, bűneinkre tekintesz, hanem a fiadban látsz minket, és ezért egészen nyugodtan közeledhetünk hozzád, nevezhetünk atyánknak, kérhetünk tőled, bízhatunk benned, egészen rád hagyatkozhatunk. Most azért könyörgünk, hogy a te leírattatott, kijelentett ígéret, a Szentírást megérthessük, hogy tanulhassunk belőle, hogy változtasd, hogy munkálkodj az életünkbe ezáltal. Kérünk azért, hogy te tedd készé a mi szívünket, értelmünket a te ígéd befogadására. Kérünk azért, hogy olyan sokszor elkalandozó figyelmünket te tudjad az igére irányítani, és kérünk azért, hogy a mi bölcsességünknél jobban szeressük a te bölcsességedet. Könyörgünk azért, hogy a saját útjaink helyett a te utaidat tudjuk keresni és szeretni. Könyörgünk azért, hogy a mai napon jelenléteddel ezt az Isten tiszteletet tetted valóban Isten tiszteletté. Kérünk, hogy Szent Lelked által munkálkodj bennünk, légy itt jelen, szólj hozzánk, formálj minket. És Urunk, hadd köszönjük meg azt is, hogy tudhatjuk, hogy te mindezt meg is akarod cselekedni. Legyen tied a dicsőség most és mindörökké. Amen. Szeretném kérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az Úr asztalához. Na, milyen ügyesek, lelkesek vagytok. Gyertek, gyertek. Ó, egészen látom, kis csöpségek is vannak. Nagyon jó. Akkor egy áldás békesség és egy hangos köszönéssel ti is köszönjetek. Hát szervusztok, ma egy érdekes játékot fogunk játszani, nagyon rövid lesz, és azzal kezdődik, hogy egy kicsit mozogtok. Szeretném, hogyha mindenki átjön erre az oldalra. Oké? Mindannyian, így gyertek át erre az oldalra. Jó? És... Gyertek erre az oldalra, jó? Szeretnék kérni egy bátor jelentkezőt, aki leggyorsabban felteszi a kezét. Ó, gyere, nagyon ügyes vagy, gyere, gyere. Te állj oda mögém, egyedül arra a túloldalra, jó? Na, nagyon ügyes vagy. Hát, az nem fog annyira menni, de azért hallatszik mindenütt? Vagy kicsit felemelem a hangerőt, jó? Igen, tehát tulajdonképpen annyi lenne a játék, hogy tőletek azt kérdezem, hogy mennyit fogok mutatni a kezemen, és a mögöttem levőtől is azt fogom kérdezni, hogy mennyit mutatok a kezemen, jó? Tehát hány ujjamat látjátok? És te kettő. Igaz? Na most melyik az igaz? Mind a kettő igaz. Vagyis igazából semmelyik, mert összesen hatot mutattam, igaz? Húha! Akkor nagy bajban vagyunk. Te is kettőt láttál, és teljesen biztos voltál benne, hogy jól látod. Ti négyet láttatok, és teljesen biztosak vagytok benne, hogy jól láttátok. És mégis az igazság az, hogy hatot mutattam. Nem is négyet, és nem is kettőt. Na, a tanulság az, hogy az ember sokszor nem látja a teljes képet, bár megvarul a győződve, hogy igen. Azért fontos, hogy az Istenre kezdjünk figyelni, mert ő teremtette meg a világot, ő teremtett meg minket, és ő nagyon jól látta mind a két kezemet, egyszerre is. A teljes valóságot és a teljes igazságot az Isten jobban tudja, mindig jobban tudja, mint mi. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk ráfigyelni és tőle kérdezni. És a Szentírásban jelentette ki az ő igazságát, és az Úr Jézus Krisztusban az ő fiában, jó? Amikor tanultok az Istenről, hittanórán, gyerekisten tiszteleten, erre mindig emlékezzetek. Jó, nagyon köszönöm a segítségedet, és áldott igei alkalmat kívánok nektek, áldás békesség, és egy hangos köszönéssel. Nagyon ügyes voltál, köszönöm. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket, mely így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Az élő Istennek igéjét olvasom a már felolvasott szakaszból újra, a 38. versből így. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk, én nem találok benne semmiféle bűnt. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Szeretett gyülekezet, ezt a prédikációt azzal fogom kezdeni, amivel nem szoktuk kezdeni a prédikációs beszédet, az, hogy én migrénes vagyok sajnos, és elképesztően fáj a fejem ma, úgyhogy szeretném kérni, hogy legyenek felém türelemmel, ez az első, amit úgy mellékesen szeretnék megjegyezni, egyébként pedig az igére fogunk figyelni, és három dolgot szeretnénk ma megérteni és megfigyelni. Az egyik az az, hogy elgondolkodunk egy kicsit arról a kérdésről, amit Pilátus tulajdonképpen a beszélgetés befejezéseképpen kicsit kiábrándultan, talán cinikusan is kérdez Jézustól, hogy mi az igazság? Mi az igazság? Ez ma azt gondolom, hogy korunkban egy igen égető kérdés, és nem is igazán találjuk rá jó feleletet. Fontos lenne, hogy keresztény emberként úgy tudjunk erről beszélni, hogy ne legyintsenek ránk, amikor arról beszélünk, hogy Jézusnak olyan igazsága van, ami igény minden ember felé. Aztán tulajdonképpen akkor körbejárjuk egy kicsit ezt a kérdést, utána pedig arra fogunk figyelni, hogy miért fontos az igazság. Először is, hogy mi az igazság, megismerhető-e? Másodszor az, hogy miért fontos az igazság? Miért fontos, hogy tudjuk, hogy van-e igazság, vagy hogy mi az, ha van? És harmadjára pedig azt, amit Jézus a felolvasott igeszakaszban kijelentett magáról, válaszolva a Pilátus egyik kérdésére, hogy azért született meg, és azért jött a világba, hogy tanúskodjon az igazságról. Mi ez az igazság, amiről ő tanúskodik? Szóval ezt a hármat próbáljuk majd ma megérteni egy kicsit. Tehát először is az elsőt. Mi az igazság? Pilátus, amikor ezt mondta, tulajdonképpen nem várt rá választ. Ezzel befejezte a beszélgetést, és kiment újra a zsidóság elé, mert meghozta az ítéletét. Nem várt választ Jézustól arra a kérdésre, hogy mi az igazság. Azt jelezte vele, hogy amit Jézus magáról mondott, azzal nem tud mit kezdeni. Azzal nem is akar mit kezdeni. És szeretném, ha kicsit belegondolnánk abba, hogy mi lehet e mögött. Mi lehet e mögött a kérdés mögött. Csak hogy egy kicsit megértsük, talán a mai világunk, a mai kor emberének a gondolkodását is. Az egyik az az, hogy Pilátus római emberként nem volt az a vallásos fajta. Bár a rómaiak úgymond politeisták voltak, sok istenben hittek, de ez csak elméletileg volt így. A római katonák és rangos személyek tulajdonképpen nem gyakoroltak semmilyen igazi istentiszteletet. Nem voltak vallásos emberek tulajdonképpen. És Pilátus is, mint aki a hatalom magasabb fokán volt, egy képzettebb, tanultabb ember volt a római kultúrában, ami azt jelenti, hogy ismert valamennyit a görög filozófiából, a római filozófiából, hallott az egyiptomi istenek vallásairól, és a környező legtöbb kultúrának valamilyen szintén ismerte az Isten világát, a panteonját, és amikor neki azt mondja valaki, Jézus, hogy Jézus azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, akkor tulajdonképpen Pilátus cinikusan azt mondhatja rá, hogy milyen igazság? Melyik igazság? Hát mire fellép fel bárki is azzal az igénnyel, hogy ő tudja az igazságot? És ma nagyon gyakorta találkozunk ezzel a hozzáállással, mert a mai világunk pontosan itt tart. Ki vagy te, hogy megmondhass, hogy mi az igaz? Mi a kereszténység, hogy azt mondhatja, hogy nála van az igazság? A mai emberek nagyon sokan nem szeretik azt, amikor valaki úgymond arrogánsan azt állítja, hogy ő tudja, hogy mi az igazság. És így a kereszténységet is leírják, hogy mivel azt mondja, hogy tudja, hogy mi az igazság, mindenkit kirekeszt. Hogy nem törődik a többi állásponttal, és nem veszi azokat figyelembe. Vagyis Pilátus, amikor felteszi ezt a kérdést, azt mondja, hogy melyik a sok közül, melyikről mondhatnánk bátran és őszintén, hogy igaz. A másik probléma pedig az, hogy Jézus egy zsidó tanító, és Pilátus azt mondja, hogy miért pont te tudod azt, amit tudsz? Miért kéne tőled meghallgatnom? Miért kéne a zsidó kultúra, kis maroknyi nép a római birodalomhoz képest, miért kéne elhinnem, hogy te vagy az, aki tudod az igazságot? És beszélgetek fiatalokkal, és hasonló állásponton vannak, amikor azt mondják, hogy miért pont a Biblia több ezer éves szövege, miért pont a kereszténység önkijelentése lenne az én életemre nézve fontos, lenne aktuális. Szóval ezek nagyon komoly kérdések, és keresztényként meg kell találnunk ezekre a választ. Mert Jézusnak igazság igénye van. Ő bejelenti, hogy képvisel egy igazságot, és mi keresztényként ezt kell, hogy képviseljük ebben a mai világban. Hogyan lehet kommunikálni ezt az igazságot? Mi ez az igazság? Először is szeretném azt mondani, hogy mindannyian, keresztény vagy nem keresztény, igazságokra, általunk elfogadott igazságokra építjük föl az életünket. És ezek a számunkra elfogadott igazságok mélyen meghatározzák azt, hogy hogyan hozunk döntéseket. Hogy mit tartunk vállalhatónak, és mit nem tartunk annak. Vagyis tulajdonképpen, még ha valaki azt is mondja, hogy mi jogon mondasz valamit igaznak, mindannyian igaznak kell, hogy tartsunk valamit ahhoz, hogy éljünk. Kételkedve tudni nem lehet élni, nem lehet döntéseket hozni. A kételkedés egyenlő a bizonytalansággal, vagy egy várakozó állásponttal. De mindannyian ahhoz, hogy éljünk, igazságok szerint és mentén kell, hogy éljünk, és csak így tudunk élni. A kérdés tehát nem az valójában, hogy van-e valamilyen igazság, hanem az, hogy melyik szerint élem az életemet. Amikor valaki azt mondja, hogy nem hiszek Istenben, mert szerintem nem igaz, hogy van, ezt a döntést mi alapján hozza? Mi a forrása ennek a hitnek, ennek az igazságnak, amit elfogad? Azt mondja, hogy mert nem lehet bizonyítani. De azt se lehet bizonyítani, hogy nincs. Azt se lehet bizonyítani, hogy van Isten, azt se lehet bizonyítani, hogy nincs Isten. Tulajdonképpen egy döntést kell hoznia az alapján, hogy neki melyik talán megfelelőbb. De mindenképpen kockázatot vállal. Tehát vannak igazságok az életünkben, amiknek a mentén élünk, amiket látunk magunk előtt és elfogadunk. De igazán fontos az, hogy mi a forrása ezeknek az igazságoknak. És ezt olyan intenzíven megtapasztaltuk az elmúlt hónapokban is, például a menekültügyben. A média mondja ezt, mondja azt, mondja a harmadikat, és az embernek már megfájdul a feje, és azt kérdezi, hogy mi az igazság? Melyik lehet igaz? Mi a forrása az igazságomnak? De nézhetjük az étkezés kultúránkat. Az elmúlt 5-10 évben arról volt szó, hogy ne együnk állati zsiradékból származó vajat, mert az rossz lesz a koleszterinnek, de helyette együnk növényit. És most megfordult. Most azt mondják, hogy mégiscsak az állati jobb, mert a növényit nehezebben emésztjük meg. Melyik az igazság? Mind a kettőt elvileg tudósok bizonyították. Most ezt, utóbb azt. Honnan merítjük az igazság készletünket? Mit fogadunk el igazságnak? Fontos elgondolkodni ezen, mert tulajdonképpen mégis ezek az igazságok, amiket hallunk, befolyásolják a döntésünket, hogy melyiket fogjuk levenni a polcról. Így aztán fontos feltennünk magunknak a kérdést, kinek hiszünk? Milyen forrásokra alapozzuk az igazságunkat? Azt, ami alapján az életünket működtetjük. Válaszképpen pedig korunknak két gyakori igazság szemléletére. Az egyik az valahogy így hangzik, hogy az igaz, ami tudományosan bizonyítható. Ez az elmúlt 30-40 évnek nagyjából a biztos slágere volt. Az igaz, ami tudományosan bizonyítható. A kereszténység tudományosan nem teljesen bizonyítható, ezért nem kell foglalkozni vele. És sokan így leírják. Tudományosan nem bizonyított, köszönöm szépen, kiszálltam. Tegyük fel a kérdést konkrétabban. Tudományosan bizonyítható ez az az állítás, hogy csak az igaz és megbízható, ami tudományosan bizonyítható. Ez az állítás tudományosan nem bizonyítható, vagyis ha ezt az állítást elfogadom, saját magam alatt ásom a gödröt, mert a saját állításom, amire alapozva vizsgálom a világot, nem bizonyítható. Ezáltal nem megbízható. Nem kell törődnöm vele. Figyeljünk mindig oda azokra az érvelésekre, amelyek túlmutatnak saját magyarázatukon. Van egy másik ilyen is, ez is nagyon népszerű ma, az igazság relatív. Nekem az, a másiknak meg emez. Az igazság relatív. De amennyiben ez az állítás igaz, akkor ennek az igazság tartalma is relatív. Vagyis az, hogy az igazság relatív, az önmagában relatív. Vagyis lehet, hogy az, és lehet, hogy nem az. És megint az állítás túlmagyarázza saját magát. Vagyis nem kell hallgatnom rá. Semmi nem igazolja, hogy igaz. És ezeket fontos látnunk, mert a társadalmunk építkezik ezekre. Abból, hogy a relatív, hogy az igazság relatív, abból az érkezik, hogy az erkölcs is relativizálható. Én így élek, te úgy élsz, hagyjuk békén egymást, ne szóljunk bele. Milyen alapon szólsz bele a másiknak az életébe? De ha belegondolunk abban, hogy az igazság relatív, abban van egy hihetetlen ügyes trükk. Az a trükk van benne, hogy beléd folytom a szót. Mert azt mondom, hogy neked is igazad lehet, nekem is. Te már nem szólhatsz bele az én életembe. Nem szólhat bele semmilyen felsőbb rend a döntéshozatalomba. És ez nagyon kényelmes az embernek. Csak kérdés az, hogy mi lesz belőle. Hogyha ez egy alapigazság lesz az életbe, kérdés, hogy hová vezet. És ha ránézünk ma a társadalmunkra, és elkezdjük látni azt, hogy hogyan hullanak szét csak a családok attól a szemlélettől, hogy az igazság relatív, ezért az erkölcs is relatív, hogy hogyan hullik szét egy társadalom és a nyugati társadalomnak a tartása attól, hogy ilyen dolgokat alapigazságként fog fel, akkor elkezdünk szörnyűködni. Nézzük meg tehát, hogy miért fontos, hogy milyen igazságra ezentúl, milyen igazságra alapítom és építem az életemet. Nézzük meg például Pilátust. Ott van a per, Jézust vádolják valamivel. Ez a vád az, hogy ő a zsidók királya. Ez azért volt fontos, mert ha ez így van, akkor ő ezzel egy olyan politikai állítást és olyan politikai hatalmat kíván magának, ami Róma ellenes. És ezt természetesen meg kell büntetni halállal. Ez a vád. Beidézi maga elé Jézust Pilátus, és a beszélgetés végére meggyőződik arról 100%-osan biztosan, hogy Jézus nem jelent semmifajta politikai veszélyt Rómára. Így a vád tulajdonképpen nem igaz. Sőt, kiáll a zsidók elé, és megmondja, nem találtam benne semmi bűnt, nem bűnös abban, amivel vádoljátok. Tulajdonképpen szabadon kell engednem.
Pilátus megérti ezt az igazságot. Ellenben van a számára egy másik valóság is, ezzel párhuzamosan. Az pedig az, hogy az önértékelése, az élete, a biztonsága hozzá van kötve a pozíciójához. Ez egy másik igazság Pilátus életében. És mivel a zsidóság megvádolhatja a császárnál azzal, hogy nem a császár barátja, tulajdonképpen a kezükbe van. És így bár tudja jól, hogy Jézus ártatlan, a nyomás gyakorlástól összeomlik, és kénytelen úgy dönteni, amivel igazából nem ért egyet. Megérti azt, hogy mi lenne igazságos eljárás, ellenben az a valósága, hogy nyomást lehet gyakorolni rá, mert amire építi az életét, az mások kezébe van, és számára ez is igazság. És itt elértünk egy fontos pontra, az az, hogy minden ember élete és jelleme csak annyira lehet erős, tartalmas és szilárd, amennyire azok az igazságok erősek, tartalmasak és szilárdak, amire felépíti az életét. Csak annyira lehet. És ezért nagy kérdés az, hogy mi mire építünk. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Valakinek számára az az igazság, hogy attól vagyok értékes ember, hogy jól teljesítek. Meglepően sok ember gondolkodik így egyébként. Attól vagyok értékes ember, hogy jó a teljesítményem. Leginkább sportolók szenvednek ebben a betegségben, de náluk már ez szinte kötelesség is. Vagyis minél több erőt fektetek abba, hogy jó sportoló legyek, minél intenzívebben sportolok, annál jobb eredményeket kell elérnem, hogy a befektetett energia megérje. És annál inkább igaz számomra az, hogy akkor vagyok eredményes, akkor vagyok sikeres, hogyha belefektetek ebbe mindent. És hogyha megsérül, akkor képtelen teljesíteni. Ha képtelen teljesíteni, elveszi az önértékelését és összetörik. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt nagyon sokszor megfigyelték pszichológusok, hogy ha egy élsportoló így kiesik a sportból, sokkal nagyobbat veszít annál, mint ami a fizikai trauma. Elvileg helyre kéne állni belőle azzal, hogy meggyógyul, de nem biztos, hogy helyre áll. Azért, mert ha nem tud tovább sportolni, elvesztette mindazt, amire építette az életét. Attól leszek jó ember, attól lesz jó az életem, hogy sportolok és teljesítek. Mindannyiunknak vannak az életünk, mindannyiunk életében vannak ilyen igazságok, amire fölépítjük az életünket, amire fölépítjük a tartásunkat, amire fölépítjük a biztonságunkat, a belső értékeinket. A nagy kérdés az, hogy ezek elveszíthetőek-e? Ezek megdőlhetnek-e? Mert nincs annál borzasztóbb, mint amikor az ember arra, azzal szembesül, hogy egy olyan igazságra építette az életét, ami most szerte foszlik, amiről kiderül, hogy nem így van. Nagyon kellemetlen az, amikor tapasztaljuk azt, hogy valamiben hittünk, valamiről azt hittük, hogy igaz, és egy napon valaki szembesít minket egy ténnyel, amivel kénytelenek vagyunk megbirkózni, és akkor kiderül, hogy ez nem így van. Mondok egy egyszerű példát foci szeretőknek. Vannak, akik nagyon szeretik a focit. És szeretik nézni, hogy két csapat, kiváló sportemberek egymásnak feszülve próbálnak győzni a dicsőségért, hogy ki a jobb. És aztán egyszer csak hallunk az olasz első osztályban történő hihetetlen bundabotrányról. Hogy hát nagyon sok pénz volt abban, hogy most ki mikor győz, ki mikor veszít. És az ember ott ül a tévé előtt, és el kell gondolkodnia azon, hogy a foci tulajdonképpen miről szól. A korábban felfestett szép és heroikus küzdelemről, ahol kiváló sportteljesítmények vetekednek egymással, vagy előre fixált, pénznyerő géppel van dolgunk, ami hozzá nagyon látványos. Ha elfogadom az utóbbit, akkor hogy fogok ott ülni és élvezni? Úgyhogy az ember inkább becsukja a szemét, és azt mondja, hogy jó, ez a foci. Vannak ennél sokkal komolyabb kérdések is, amikor nem tudunk esetleg így túllépni ezen. Csak hogy lássuk a példát, van egy igazság, ami szerint élek, és jön egy másik, és az kiüti a nyerekből az előzőt. És akkor kénytelen vagyok átstruktúrálni az életemet, a véleményemet, a gondolkodásomat, nagyon sok mindent. És az emberi életben ez az átstruktúráló igazság, ez Jézus. Ez Jézus önkijelentése. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazság, ugye a görög szó az aléteia azt is jelenti, hogy a valóság, én vagyok az igazság és a valóság. Én vagyok az emberi testben megjelent Isten. És nekem igényem van a te életedre. Igényem van a te imádatodra, igényem van arra, hogy hozzám fordulj és rám figyelj és rám hallgass. Azt mondja Jézus, hogy aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. És azt mondja, hogy neki bizonyságot kell tennie az igazságról. Mi ez az igazság, amiről Jézus bizonyságot tesz? Az, hogy ő a mennyből, a mindenható Istentől a földre jött, hogy ő az Isten maga, és hogy ő a kereszten meghalt azért, hogy akik hisznek benne, üdvözülhessenek. Mennybe juthassanak, örök életük legyen. És azt mondja, hogy ez az igazság, ez a valóság, amiről én teszek bizonyságot nektek. És az az igénye felénk, hogy mi ebbe teljes bizonyossággal higgyünk. Látjuk azt, hogy Pilátus elhárítja a kérdést. Azt mondja, mi az igazság? Nekem már erről van egy álláspontom. És abban nem fér bele az, ami a tied, Jézus. Nekem már van egy elképzelésem az igazságról. És nem összeegyeztethető a tieddel. Ezért nem cserélem le. Nem vállalom be a kockáztatást. A kérdés előttünk az, hogy mi vállaljuk-e, hogy hallgatunk a szóra, és az igazságkészletünket lecseréljük arra, amit az Isten mond igazságnak, amit ő jelent ki igazságnak. A Szentírásban és a Fián keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Mi ez? Ez az igazság az, ami az ember életének a legmélyébe kell, hogy beleágyazódjon. A lényünk legmélyébe. Mi adja a keresztény ember identitását? Az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én megváltómnak a tulajdona. Ó, ma mi, akik annyira szeretünk a függetlenségünkre hivatkozni. Szerelmesek vagyunk a függetlenségbe, a saját döntéseinkbe, a saját igazságunkba, a véleményünkbe, olyan sok mindenbe. És mégis azt mondja Jézus, hogy én vagyok az igazság. Neked hozzám kell igazodnod a gondolkodásodban, a cselekedeteidben, az élet filozófiádban, az élet szemléletedben. Mitől vagy értékes keresztény testvérem? Az evangélium egyetlen válasza erre az, hogy azért vagy értékes, mert az Isten az ő egyszülött fiát adta érted. Meghalt érted a kereszten. Ebből kell, hogy származon az önértékelésed. Ha bármi másból származik, elveszíthető. Ahogy megöregszünk, tulajdonképpen mindent el fogunk veszíteni. Pozíciót, intelligenciát, fizikai erőt, szépséget, mind, elismerést, mindent. Mire építed az életedet? Mi az az igazság, mi az az alapkő, ami meghatározza az életedet? Jézus Pilátusnak is felajánlotta azt, hogy legyen az, amiről ő bizonyságot tett. Ma ugyanígy felajánlom én mindenkinek az ige alapján, de hiszem, hogy az Úr Jézus ajánlja ismét fel, hogy legyen az életed első számú igazsága és legmélyebb alapja az Úr Jézus Krisztusnak a kereszthalála, az ő ismerete, az ő cselekedetei. Legyen ez az igazságod, hogy csak az Úr Jézus Krisztusban van egyedül üdvösség. Csak az ő bűnbocsánatot szerző halála által lehet nekünk az Istenhez menetelünk. Általa vagyunk kapcsolatban az Istennel. Általa lehet örök életünk. Senki más által. És ez a világ azt fogja mondani, hogy ez nem igaz. És nekünk kell tanúkká lenni, hogy ahogy az Úr Jézus bizonyságot tett arról, hogy ez így van az élete árán is, mi a Szentlélek által bizonyságot tegyünk róla bármi áron, hogy de ez az igazság. Ez az egyetlen igazság, amire megéri alapozni egy életet. Az, hogy az a Jézus, aki a Földön élt, tényleg az Isten fia, és tényleg vele egyenlő, és tényleg ő az üdvösség egyedüli forrása, nem más vallások. Hihetetlen nagy, kemény és mély kijelentés. De azért vagyunk itt, és ez a budafoki gyülekezet is azért van itt, hogy az itt élők között ezt az igazságot hirdesse olyan szilárdan, amilyen szilárdan ez a templom itt áll és látható. Nemes és gyönyörű küldetés. Szól ma azért az ige, hogy azt az igazságot, amit az Isten kijelentett magáról, azt zárjuk mélyen a szívünkbe. Azt fogadjuk el életünk alapjának, és építsünk arra. És szól ma azért az ige, hogy biztasson minket arra, hogy ezt az igazságot vállaljuk fel. Vállaljuk fel, beszélgessünk, hirdessük, adjuk tudtul, cselekedeteinkkel, gondolkodásmódunkkal, és minden aprósággal, ami csak az életünkben van. Az Úr tegye áldottá bennünk az ő igéjét. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 463. dicséretünk első versét, mely így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te kijelentett igédet. Kérünk azért, hogy a te lelked által munkálkodjon is bennünk. És könyörgünk hozzád azért, hogy ami betegeinket te gyógyítsd meg. Köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy neked irgalmas a szemed, és van hatalmad minden betegség és nyomorúság felett. És könyörgünk a te vigasztalásodért, hogy a gyászolók szívét te vigasztald meg azzal a reménységgel, ami az Urunk Jézus Krisztus feltámadásából fakad. Vigasztalj minket lelked által minden gyászunkban. És könyörgünk gyógyulásért, gyógyításokért. Te kezedbe tesszük szeretteink életét, egészségét, a te bölcsességedre bízzuk, de hadd kérjük, hadd könyörögjünk érte, hogy irgalmadból áraszt ki a te gyógyító erőidet, és add, hogy az egészségünk megújulhasson. És hálát adunk neked mindazokért a jókért, áldásokért, amiket megtapasztalhattunk ennek a gyülekezetnek a közösségében, a veled való találkozásokban, a te igéd tanításából, és hálát adunk a te megtartó kegyelmedért, amivel nap mint nap vigyázol ránk, és őrzöl minket. És hadd könyörögjünk ezért a gyülekezetért, hogy adj növekedést, adj ébredést, hitben, erőben, létszámban, és hadd könyörögjünk ezért a nemzetért, ami magyar nemzetünkért, hogy adj ébredést, add, hogy felismerjenek téged, add, hogy meglássák benned a boldogság, az öröm, a megváltás és a bocsánat forrását, hogy közeledjen hozzád ez a nép, hogy megtérjen és tiszteljen és szeressen téged. Ó, oly sok bűne van nemzetünknek, annyi istentelensége. Szeretnénk, hogyha sóvá és világossággá tennél minket benne. Kérünk azért, hogy munkálkodj a te nagy neved dicsőségére. És imádkozunk a hazájukat vesztettekért is, akik menekülésre kényszerülnek, elnyomás elől, üldöztetik őket kereszténységük miatt. És kérünk azért, hogy akik a te nevedet megvallják, és ezért hátratételt szenvednek, hadd tudják azt örömmel, kitartással, álhatatossággal megtenni, rád nézni, ahogy István is láthatta az Úr Jézus Krisztust, ahogy a trón felől állt, és várta haza az övét. Ó, Úrunk, köszönjük azt, hogy neked mindenhol van szemed, mindenhol van karod, mindenhol van erőd cselekedni. Kérünk azért, hogy még a mi elvárásaink és elképzeléseink fölött is munkálkodj, hogy a te kegyelmed erejét szaporítsd ezen a földön, és könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Várjuk őket máskor is. A mai istentiszteleten Takaró János pastoréti beosztott lelkész szolgált közöttünk. Köszönjük az ő szolgálatát, és sok erőt kívánunk ahhoz, amit most fog kezdeni, hogyha jól tudjuk, hivatalosan október elején a pastoréti gyülekezetbe. Egybe köszöntjük szeretettel feleségét és gyermekét is. Isten áldja meg az ő életüket és szolgálatukat. A héten szokásos programokat megtartjuk, tehát ma este 6-kor ifióra, hétfőn 6-kor énekkar, kedden 9:30-kor babamalkör, este 6 órakor bibliaóra, szerdán 10 óra bibliaóra, 16 órakor ige körüli csoport, csütörtökön 8-kor bibliaóra, pénteken 4 órakor, illetve 5 órakor konfirmáció első és második csoport. Pénteken este 7 órakor indul a idei tanévben az Ádám kör Topalánszki Ákoséknál. Aki még nem járt náluk, az Ákosnál kérem, hogy jelentkezzen, vagy pedig tőlem kérdezze a pontos címet. Nem szabad, hogy sokáig tartson az Ádám kör pénteken, mert szombat reggel 7:30-kor a templom takarítás partira már várjuk az energikus férfiakat. Ugye ez a por törlésnek a nemes akciója. Aki magasra szeretne törni és magas pozíciót elérni, az különösen szeretettel várjuk, mert az fölmászhat a létra tetejére. És az a feladatunk, hogy mire a hölgyek megérkeznek olyan 8:30-9 körül, addigra már nagyjából itt a magasságokból a port azt tüntessük el. Tehát kérem, hogy akkor ezek a férfiak jelentkezzenek nálam, aki ebbe kapcsolódik, illetve lehet készülni talicskával is, akinek befér az autójába egy talicska, azt hozza magával. A hölgyek pedig jelentkezzenek Fraskóni 6-os Katalin presbiternél, Kati állj föl, aki nem ismerne, hogy lássák, és a hölgyek meg hozhatnak magukkal létrát, meg mindenféle egyéb takarítószert, mert ebből ugyan van néhány darab nálunk, de annyi, amennyi kell, annyi sosincs. És hát persze, hogy lenni szokott, ez egy jó alkalom arra, hogy akik még éppen ismerkednek a gyülekezettel, akkor így behatóbban megismerkedjenek a templom minden szegével, zugával, és más testvérekkel is közösen építsék a kapcsolatokat. A következő héten, tehát most október, az egy nagyon sűrű időszak lesz. Október 10-én Demjén Kupa gyülekezeti sportnap lesz az iskolában. akkor sem marad el, ha esik az eső, hanem akkor, hát akkor esőálló sportnap lesz. Szeretnénk, hogyha a családok jönnének minél nagyobb létszámba, és akinek nincs családja, egyedülálló, őt is szeretettel várjuk, sportolni úgy is lehet. És délelőtt 10 órától leszünk együtt, a program az a kijáratnál megtekinthető, illetve a meghívó is. Szalontai Károly testvérünknél lehet jelentkezni a október 16-18 közötti testvérgyülekezeti találkozóra, amit Berekfürdőn tartunk a mezőpanitiaknál, nála a pontos programot is át lehet venni, és van még hely a buszban, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy gondoljanak erre, és jöjjenek, és nem kell egészen panitiig elmenni, hogy a panitiakkal találkozni lehessen, tehát ez egy bónuszpont. A Demjén kupához és a testvérgyülekezeti találkozóhoz is nagyon hasznos a gyülekezeti pólónak a viselése, és ezt szintén Szalontai Károlynál lehet megkapni. Ja, persze. Benn itt van, de elfelejtettem, hogy a szombaton, szintén a templomtakarítás parti után lehet egy kicsit nyugodni, mert este 6 órakor pedig a vespera lesz, amire szintén mindenkit várunk. Ez egy különleges alkalom, és hogyha a Zeneakadémiát végzett zenészek eljönnek közénk, akkor mi is tiszteljük meg magunkat azzal, hogy mi is eljövünk. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk végezetével énekeljük a 463., vagyis már megkezdett dicséretünk második, harmadik versét.
Elnézést, egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem. A mai vasárnap úgynevezett szószékcsere vasárnapon is azért cserélik a szószékeket a lelkészek, hogy egyrészt a gyülekezetek megismerjék egymást, másrészt pedig segítsünk valamilyen nemes célba, és ez a nemes cél ezen a vasárnapon a kárpátaljai gyülekezet segítése. Azon túl, hogy mi minden vasárnap gyűjtünk a kárpátaljaiak javára, ez most az egész egyházmegye közösségében zajlik, tehát úgy gondoljunk a Persejre, hogy ezután az egyházmegye össze fogja gyűjteni, és egy nagyobb célra viszi a kárpátaljai református egyházkeret főgondnoka részére, Nagy Béla főgondnok úr részére. Elnézést, ezt elnéztem volna, úgyhogy bocsánatot kérek a figyelmetlenségért.
Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.